Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Egy JKR elhárító rendszer teljesítményét azt hogy mérik?
Igen, hogyha folytatjuk az előző gondolatmenetet, akkor ugye az éghajlati kitettségünk ellen mostani ismereteink szerint az öntözéssel, illetve a jégkármérsékléssel tudunk küzdeni, és a jégkármérséklés vonatkozásában egy komoly beruházást tett meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara itt a közelmúltban. A világon elérhető legjobb megoldást sikerült Magyarországon kiépíteni egy olyan hálóban, amit ha elképzelünk egy 10-10 kilométeres négyzethálót, akkor azt így, ha ráfektetjük az országra, akkor a meccéspontoknál helyeztünk el talajgenerátorokat, és ezekkel védjük az országot a jég ellen. Nagyon nehéz természetesen minden ilyen rendszernek a hatékonyságát mérni, hiszen nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha nincs ez a megoldás. Ezért azt tudjuk nézni, hogy az egyes évek a korábbiakhoz képest milyen káreseményeket hoznak. Itt az idei év vonatkozásában azért állnak rendelkezésre adatok. Azt látjuk, hogy valóban sok milliárdos az az érték, amit meg tudtunk menteni. Hisz hogyha azt nézzük, hogy hogy alakult a mezőgazdasági káron belül a jégkárnak a mértéke, akkor egy nagyon-nagyon szignifikáns csökkenést látunk, amire nagyon büszkék vagyunk, mert ez nyilván a mezőgazdaságnak is, de egyébként a nem mezőgazdasági szereplőknek is fontos, hisz nem csak a mezőgazdasági területeket védjük, hanem az ország teljes területét, gondolok itt akár a gépkocsikra, akár az ingatlanokra. Ebben komolyat előre tudtunk lépni, méghozzá úgy, hogy az idei év egy egészen extrém május-júniust hozott, hisz egy átlagos májusban 5-7 zivataros nap van, tehát 5-7 nap van reális esély annak, hogy jégeső sújtja az országot. Ez az idei évben 27 volt, tehát látszik, hogy ez egy teljesen abszurd időjárási körülmény volt, és ennek ellenére tudtuk a harmadára csökkenteni a mezőgazdasági káron belül a jégkárnak a mértékét. Büszkék vagyunk rá, és azt gondoljuk, hogy jó irányba indultunk el. Ráadásul mindezt úgy tudtuk megtenni, hogy ez a gazdálkodóknak nem került pénzébe, hisz a kiépítést azt a vidékfejlesztési programból tudjuk finanszírozni, a működést pedig ugye a kárenyhítési alapból, mivel sikerült az Unióval notifikáltatni ezt a jogszabályt, onnan tudjuk lehívni.
Fejlesztendő rendszer ez? Vagy ez így lefektetve Magyarország területére elég a jövőben is?
Ez teljesen korrekt, így ahogy most van, ennél nem tudunk többet elérni.
Nem Magyarország. Annyi generátort kirakni.
Nem, nincs értelme, nem, ez a rendszer, ez így tökéletesen működik, amiben viszont jó lenne előre lépni, hiszen a rendszer működési elve az, hogy acetonos ezüstjolidot párologtatunk, amennyiben megkapjuk a meteorológiai szolgálattól a jelzést, hogy jégeső kockázata áll fenn. Ez a szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy az acetonos ezüstjolid ez a környezetre és az emberi egészségre teljes mértékben ártalmatlan. Viszont a felhőbe kerülve mesterséges jégmagvakat képez. Ez azt jelenti, hogy sokkal több jégszemcse keretkezik, de ebből kifolyólag természetesen kisebb átmérőjű. Így jó esélye, mire elérik a talajt, elolvadnak, de ha nem is, akkor biztosan kisebbek lesznek, mint a beavatkozás nélkül lettek volna. Ugyanakkor vannak olyan időjárási körülmények, amelyekkel nem tudunk védekezni, ilyen a szupercella, illetve az ellen sem tudunk védekezni, hogyha ez a jég, ez nem Magyarország felett keletkezik, hisz mi a meg kialakulását tudjuk gátolni. Ebből fakadóan egyébként van a rendszernek úgynevezett széle hatása, hisz ebből kifolyólag a széleket kevésbé tudjuk védeni, mert konkrét példát mondok, Soltvadkerten a jégeső, ami a nyáron leesett, az már a radarfelvételeken jól látszott, hogy nem nálunk alakult ki, hanem a Szerbiából érkező felhőben már a radar mutatta, hogy tömegével volt jégkristály, és hát ott azzal már nem tudunk mit kezdeni. Ezért amivel mi tudunk egyébként előrelépni, az, hogyha a szomszédos országokat is hasonló rendszer kiépítésére ösztökéljük, partnerséget mutatunk velük szemben, mi boldogan állunk a rendelkezésre, több megkeresés is van egyébként ezzel kapcsolatban. Ez azért unikális dolog, amit csináltunk, az Európai Unióban nincs még egy ország, amely a teljes területét tudná így védeni.
Digitális technológiáknak hol van még helye a mai mezőgazdaságban? Mert ilyen szép példakét néha lehet látni, traktort, amelyik GPS-szel műveli a földet, és közben a vezetője megzenét hallgat, és csak akkor avatkozik be, ha kell. De ezek a nagy üzemekre jellemzők, nem?
Hú, mindenhol helye van. Tehát annyira brutálisan gyorsul a technológiai lehetőségeknek a változása, hogy azt már az ember nem győzi lekövetni lassan. Itt tudomásul kell venni, hogy ezek az eszközök egész egyszerűen olcsóbbá fogják tenni a termelést, viszont a mérethatékonyság miatt nagyon oda kell figyelni, hogy milyen cég és milyen beruházásokat végezel ezzel kapcsolatban. Tehát itt azt gondolom, hogy bizonyos méret alatt a többiekkel való összefogás lehet az a megoldás, ami megteremti ezeknek az eszközöknek a használatát. Ne felejtsük el, mint minden más ágazatban, a mezőgazdaságban is, és még idehoznám az élelmiszeripart is, a munkaerő hiány az egy napi probléma. Hogyha a munkát tudunk kiváltani ezekkel az eszközökkel, akkor stabilabbá tudjuk tenni a gazdálkodást, mert nagyon nehéz munkaerőt találni. Itt aztán a végtelenségig lehetne sorolni azokat a megoldásokat, amiket akár a betakarításnál, akár a művelésnél használnak. A precíziós gazdálkodás, ugye ez egy sokat ismételgetett szó, az, hogy egy-egy területre akár négyzetméter pontossággal meg tudjuk mondani, hogy mennyi input anyagot juttattunk ki, hogyha kombájn képes feldolgozni azt az alatot, hogy hozamtérképet készítsenek, akkor tudjuk, hogy arra a négyzetméterről mennyi gabonát tudtunk betakarítani, tudjuk, hogy ez nekünk a következő évben milyen feladatot fog generálni. De mondok egy extrém példát, ami nagyon jól kifejezi, egyébként ez nem Magyarországon, hanem Egyesült Államokban egy példa lesz, hogy hol tart most az agrár digitalizáció. Halkan megjegyzem, hogy az önvezető járművek esetében a mezőgazdaság messze elhagyta most már a járműgyártást. Az Egyesült Államokban volt egy plakát, ez bennem nagyon mély nyomot hagyott, ahol az Apollo 11 szállt le éppen a Holdra, és a plakátnak a másik felén pedig az éppen a most általam meg nem nevezett cégnek a legmodernebb kombájn volt látható, és azt írták vala, hogy vajon melyikben van 30-szor több számítógépes kapacitás, mint a másikban. És nyilván a bevezetőből ki lehetett találni, hogy mostani kombányban 30-szor nagyobb számítógépes tudás van, mint abban az űrhajóban, ami leszállt a Holdra.
De ha csökken az élő munka igény, ki fog vidéken maradni, ha mindent a gépek fognak megcsinálni?
Én azt gondolom egyébként, hogy a vidékfejlesztés az a mezőgazdaságra támaszkodhat, de nem csak abból áll. Tehát itt azért a különböző szolgáltatások, hisz a városi embernek úgy vélem egyre nagyobb igénye lesz arra, hogy egy kicsit csendesebb környezetben, természetközelibb környezetben éljen, és az ilyen típusú szolgáltatások, ezek igenis érdekesek fognak lenni.
De akkor én panorámás telket fogok akarni, ha olyan helyzetben leszek, hogy lesz annyi pénzem. És nem szőlőt művelni.
Én arra gondoltam, hogy a falusi turizmus fog felértékelődni, tehát hogy nyitott lesz arra, hogy elmenjen oda, tehát mondjuk azok a gazdálkodók, akik mondjuk több lábon akarnak állni, akár egy vendégházat nyithatnak, meg azért ne felejtsük el, olyan nem lesz, hogy nem kell munkaerő. Tehát mondjuk vannak olyan munkaerőigényes ágazatok, amelyeket azért mégiscsak a munkaerőhöz kell kötni. Gondolok itt azért a kertészetre. Alig 200
ezer ember dolgozik a mezőgazdaságban ma.
Hát, hogy az is egy nagy kérdés, hogy mennyi dolgozik abban, mert az én családi gazdaságomban 7 vagyunk tagok, ami egyébként tag a 8 éves fiam, meg a 86 éves nagymamám. Na most, hogyha a statisztika őket mezőgazdaságilag aktív szereplőként tekinti, akkor valószínűleg nem egy reális képet kapunk. Viszont a jogszabályi környezet erre vezet bennünket, tehát erre irányítgat bennünket. Mindenki ezt csinálja, tehát ne gondolja senki, hogy az én családi gazdaságom az egy kuriózum ilyen szempontból. Ugye az adózási környezet, az adózási lehetőség az nagyon, nagyon nagy ráhatással van arra, hogy milyen...
Mindenki őstermelőként van bejelentve, a 300...
Így van. Természetesen megkeressük azokat a működési formákat, amelyeket legálisan művelve tudjuk optimalizálni a saját működésünket, úgyhogy a legnagyobb eredményt tudjuk elérni. Azt gondolom, mindenki ezt csinálja, ágazattól függően. A mezőgazdaságban sajnos egy ilyen gyakorlat alakult ki, ami ellen egyébként szeretnénk tenni. A kamarának ezzel kapcsolatban egy konkrét elképzelése, egy nagyon végiggondolt anyagot készítettünk ebben a témában, amiben mi szeretnénk egy kicsit ezt a rendszert megbolygatni.
Családi vállalkozás jogi személyiséggel 100 millió forintig adómentesség?
Így van, erről van szó. Tehát szeretnénk, hogyha azokat a családi gazdaságokat, amelyek most is megvannak, most természetesen a sajátomról tudok a legkönnyebben beszélni, ha ezt egy jogi személyiségét tudnánk avanzsálni, akkor mondjuk sok szempontból én is jobb helyzetbe kerülnék. Egyrészt nem kell 7 adóbevallást csinálni, az adja, hogy nekem nem kell, de mondjuk az adóhatóságnak sem kell feldolgozni. kiengedhetném mondjuk a nagymamámat ebből, aki mindig megkérdezi, hogy kisfiam, mi ez, amit éppen alá kell írni, és akkor elmondom neki, hogy most ez megint a családi gazdasághoz kapcsoló dolog. Hisz ne felejtsük el, személyenként jár az adókedvezmény a családi gazdaságok vonatkozásában, ezért mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minél több közeli hozzátartozót bevonjunk, de hogyha ezt a, és ez egyébként méltatlan, tehát ezt mi is érzékeljük, hogy méltatlan. Tehát van két gazdálkodó, az egyiknek X, a másiknak Y közeli hozzátartozója van, és ez határozza meg, hogy mennyi adót fizetnek. Ez szerintem nem jó.
Ez mikor a nagymamával Gorenyéért mentünk a határra.
Igen, ez egy nagyon jó példa. Valóban erről van szó. Ez senkinek nem jó. Ez méltatlan ránk nézve. Azt gondoljuk, hogy az államnak sem jó, mert nem tud gazdaságpolitikát folytatni. Az egy dolog, hogy én bemegyek a bankba, és a bank, amikor azt mondom, hogy hitelt szeretnék egy fejlesztéshez kérni, se kéri az adóbevallásomat, és jó esetben van a bankban valaki, aki érti, hogy mi az, hogy családi gazdaság, de hogyha nincs, akkor el kell neki, vagy megpróbálom elmagyarázni, hogy ezt azért szorozza meg héttel, mert ez az egy hetede a családi gazdaság bevételének, és mondja, hogy miért lenne az, hát ön a családi gazdálkodó. Na, egyrésztől hitelképessé teszünk egy csomó vállalkozást, utána látni fogjuk, hogy egyáltalán kik vannak a piacon. Kik azok, akiknek mi gazdaságpolitikát akarunk csinálni. És ezért azt gondoltuk, hogy ezt a rendszert úgy tudjuk jól kialakítani, ha azokat a kedvezményeket, amiket most is megvannak, azokat átültetjük az új modellbe is, mert hogyha nem, akkor természetesen ellenáll majd a gazdálkodói réteg, mert nem akarja a kedvezményeit elveszíteni, ezért elemi érdek, hogy egy olyan konstrukciót alakítsunk ki, ami számukra vonzó. Egyébként az adózás szempontjából a mi számításunk szerint a költségvetésre érdemi hatása igazából nincsen, viszont ha már hozzányúlunk ehhez a rendszerhez, akkor próbáljunk meg egy olyan konstrukciót kialakítani, ami ösztönzi arra, hogy magasabb hozzáadott értéket állítsanak elő, és olyan tevékenységbe is belefogjanak, ami nagyobb jövedelmet biztosít a számukra.
Pont ez a kérdés. Akarnak hitelképesebbé válni a gazdák? Amikor Mikó Zoltán mondta a minap egy konferencián, hogy 200 milliárd forintnyi támogatást kapnak, miközben 700 milliárd forintnyi bankbetéten ülnek, pedig a kettő összegéből már nagyon komoly versenyképességi ugrást lehetne csinálni. De hát, ha ott van a bankbetét, akkor miért akarnak?
Ugye azt ne felejtsük el, hogy egyrészt a vidékfejlesztési programból most nagyon sok beruházás meg fog indulni, és azt hiszem, hogy nagyon sok önerőre félretett összeg is szerepel ebben a kérdésben. A másik oldalról meg természetesen, hogyha nem sikerülnek ezek a pályázatok, akkor sokkal neki fognak állni önerőből megvalósítani a beruházásokat. Beruházási kényszer alatt vagyunk, ezt én azt hiszem, a gazdálkodók többség egyébként mérettől függetlenül talán érti, hisz a versenyképességünket beruházások nélkül nem tudjuk javítani. Nagyon szépen alakultak az elmúlt évek számai, hisz az elmúlt 8 évben nem volt olyan név, hogy ne lettünk volna az első 3-ban a gazdasági, tehát a mezőgazdaság vonatkozásában elért teljesítményünket, illetően az Európai Unión belül, de azért ezt legyünk őszinték, ezt azért úgy könyveljük el, hogy ez a versenyképességi lemaradásunkból tudott valamelyest koptatni, és nem állva hagytuk a többi mezőgazdasági vállalkozót az Európai Unió nyugati felén. Tehát itt még nekünk nagyon sokat kell lépni. Ennek az összegnek azt gondolom van helye, meg lesz is helye beruházások vonatkozásában.
Mi a versenyképesség viszonya a gazdák együttműködésével? Itt különböző formái vannak az együttműködésnek. A termelő szövetkezeteket már magunk mögött hagytuk.
Az együttműködésnek én úgy hiszem, hogy nincs alternatívája. Bizonyos, van egy koncentráció mezőgazdaságban, ez ha tetszik nekünk, hanem ez folytatódik. Ez nem most kezdődött, hanem régóta, tehát míg egy 100 holdas gazda 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt egy komoly egzisztencia volt, hát az ma, hogy egy családot nem képes eltartani, az majd, az biztos. Tehát most alapvetően szántóföldi növénytermesztésről beszélek, mert ez a legáltalánosabban ismert történet. Nyilván egy 100 holdas kertészet azért egy nagyon komoly nagyon komoly gazdaság.
Mindig is kívülálltak.
Az egy más kategória. Nyilván az egy sokkal intenzívebb ágazatot jelent, de hogy a földterületünknek a jelentős részét azt ugye a szántóföldi növénytermesztés köti le. Tehát van egy koncentráció, ezt tudomásul kell venni, és erre két lehetséges választ van. Egy, a nagy hal megeszi a kis halat, mert a kicsi nem képes állni a piac által diktált verseny, és előbb-utóbb azt mondja, hogy nem bírom. Vagy elhatározzák, hogy összefognak, és kialakítanak egy olyan konstrukciót, amiben ők eredményesek tudnak lenni, és a versenyképességüket tudják folyamatosan emelni. Hogy ezt ők integrációban, termelőcsoportban, szövetkezetben valósítják meg, ez majdnem mindegy. Amit hangsúlyozni kell, az önkéntességet. Tehát önkéntes együttműködésre van szükség. Kényszerből nem lehet embereket összeterelni. Ez azt gondolom a TSZ-nek a rendszere tökéletesen jól mutatta, hiszen Mihály is megszűnt a politikai búra körülött abban a pillanatban atomjaira hullott széllyel, úgyhogy ezeket lehet erősíteni. Én egyébként magam is egy szövetkezet tagja vagyok, egy olyan szövetkezetnek, aminek jóval több mint 100 tagja van, és mindegy 7000 hektárt művelünk itt 120-30-an, és ezen a szövetkezeten keresztül szerezzük be az input anyagokat, és értékesítjük a terményeinket. Ez nekünk egy komoly lehetőség, közösen fogunk beruházásokat csinálni, most egy szárítótelepet fogunk építeni azért, mert ott szűk a cipő, ott kell erősíteni a kapacitásainkat.
A tészek száma is százas nagyságrendű csak Magyarországon. Nem férne el több? Vagy nem volna rá igény többnek? És azon túl pedig évi szerződési rendszerekben dolgoznak az emberek, mert tovább nem tart a bizalom.
Nem a bizalom nem tart, én azt gondolom. Lehet, hogy azzal is van probléma, de vannak olyan működési formák, amik nem úgy működnek, ahogyan kellene működni. Tehát, hogyha tegyük fel, hogy egy... Tehát, hogyha nekem a szövetkezetre csak azért van szükségem, és mi erre készítettünk egyébként egy reprezentatív mintát, hogyha én azért vagyok tagja egy szövetkezetnek, mert egy pályázatnél pluszpontot kapok arra, hogy a szövetkezet tagja vagyok, akkor attól túl sokat nem kell várni. Akkor egész egyszerűen azt fogom mondani, hogy jó, a szövetkezetbe beadom a terményt, és megmondom a szövetkezet alkalmazottjának, légy szíves, ezt ő neki ad, de ennyiért. Na, innentől kezdve a szövetkezet teljesen fölösleges működési forma. Tehát a szövetkezetnek az erejét éppen az adná, hogy egy komoly árualappal képes megjelenni a piacon. Ez a világon most 10 000 tonnát könnyebb eladni, mint 10 tonnát.
De akkor régióban kell gondolkodni. Na, de ez belefér a magyar termelő hozzáállásába? A
bele kell, hogy férjen. Tehát nyilván itt egyfajta szemléletváltásra szükség van. Tehát azt, hogy úgy csinál, ami nagyapám, az nem működőképes. Ez már rég nem működőképes, sőt, most már lassan eljöttünk, hogy amit én csináltam 10 évvel ezelőtt, az se feltétlenül az, amit a piac most már megfizet, amivel nekem az önköltségeim alatta maradnak a piaci árnak. Tehát folyamatosan meg kell újulni, és erre nyitottnak kell lenni. Nincs alternatívája, még egyszer mondom, annak, hogyha a kényszer arra hoz bennünket, akkor összefogjunk, mert hogyha nem, akkor egész egyszerűen nagy büszkén el fogunk vérezni. Csatában.
Meg lehet csinálni fölülről? Úgy alakítani a jogszabályi környezetet, hogy az csak egy utat hagyjon, az együttműködést?
Nem hiszek a kényszerben, viszont az ösztönző lehetőségekben igen. És a kamarának ebben látom én a szerepét, hogy a tájékoztatásban, a szemléletformálásban kell élen járnunk. És hogyha úgy érezzük, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy képbe hozzuk azokat, akiknek van lehetőségük az összefogásra is, ezáltal a gazdasági talpon maradásban, de ők úgy döntenek, hogy mégsem élnek ezzel a lehetőséggel, ezt a döntésüket nekünk tudomásul kell venni.
Hogy kell egy országnak, az ország nem agráriumban élő részének néznie ön szerint a magyar agráriumra, amikor a nemzeti jövedelemnek a 3%-át nagyjából ennyit termel meg?
Igen, ez az állítás az akkor igaz, hogyha nem vesszük ide az élelmiszeripart, illetve nem vesszük ide mondjuk az input anyaggyártást, mert mondjuk a műtrágyagyártást a mezőgazdaságtól elválasztani statisztikailag lehet, ugyanakkor, ha megszűnik a mezőgazdaság, akkor mondjuk nem fog működni a műtrágyagyártás, nem fog működni az élelmiszeripart, tehát azért ez a szám ez annak a többszöröse. A másik oldalról meg azt is azért vegyük észre, hogy az agrártermelők most már az uniós kötelezettségek miatt egy komoly szerepet vállalnak abban, hogy egy kultúrtáj vegyen körül bennünket. Tehát az Európai Unió nagyon komoly feladatokat ró a gazdálkodókra, hogy milyen környezeti terhelés mellett és milyen megoldásokkal kell, hogy a földet műveljék. Arról nem is beszélve, hogy a világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági szabályait kell, hogy betartsák. És nagyon sokak fejében az a tév képzetél, hogy a mezőgazdasági vállalkozásoknak jutatott támogatások az ilyen ajándékpénzek. Nem, ezek az összegek azért járnak a termelőknek, mert kompenzálni kell őket azért, hogy ilyen szigorú biztonsági szabályokat betartanak, ugyanis ez nekik többletköltség, vagy adott esetben bevételkiesést jelent. És ne felejtsük el azt sem, hogy egy átlag mezőgazdasági termelőnek az Európai Unióban az átlag jövedelme az jelentős mértékben elmarad az Európai Uniós átlag jövedelemtől.
Kikkel kell ma versenyeznie egy magyar agráriumban dolgozó termelőnek?
Ugye általában nagyon, általánosságban nagyon nehéz válaszolni, de mondjuk ha azokat a termékeket nézzük, amelyek mondjuk hosszú szállítást is kibírnak, mondjuk a gabonafélékre, akkor azt kell mondani, hogy az egész világgal. Nekünk nagyon sokat kell előrelépni technológiában, hozamokban, egy hektáról betakarítható mennyiségekben, itt ugye nyilván az öntözés megint előkerülhet. Kertészetben nyilvánvalóan ekkora távolságok jellemzően nincsenek, de a tejipar is már tejpor vonatkozásában kínai piacokon kell, hogy adott esetben megoldásokat találjon az itteni túltermelésre, ha éppen van ilyen. Mindenkivel.
GMO-mentesség alaptörvénybe foglalt szent dolog.
Ez így van.
Tudja emellett tartani a versenyképességét a magyar mezőgazdaság?
Sőt, én azt gondolom, hogy vannak olyan szegmensek, ahol kifejezetten előnyez nekünk.
Megfizetik a GMO-mentességet?
Ezt most általánosságban nem lehet így kijelenteni, de vannak olyan termények, amelyeknél igen. Mondok egy példát, ugye a fehérje program elindulásával Magyarországon érdemben emelkedett a szójavetés területe. És ugye Magyarországon köztermesztésbe vonni GMO-s növényeket nem lehet. Ugyanakkor azzal tisztában kell lennünk, hogy az állati takarmányozásnak a fehérje szükséglete az jelentős mértékben dél-amerikai szójából kerül fedezésre.
Ami tipikusan GMO-s.
Jellemzően nem kizárólag, de jellemzően GMO, génmódosított megoldásokkal készül.
Azért kerül annyiba, amennyi.
Igen, viszont abban reménykedtünk, hogy a Magyarországon megtermelt szója majd fedezi a magyar állatállománynak a fehérje szükségletét, így nem lesz szükség importra, így előbb-utóbb rá tudjuk nyomni a GMO-mentes pecsétet az állati termékeinkre is. Csak hogy a GMO-mentes magyar szója iránti kereslet, piaci kereslet az elég élénk volt az elmúlt évek többségében, és mondjuk német és svájci piacon komoly felárral vásárolták meg a GMO-mentes magyar szóját.
Hogy ők tudják rányomni a pecsétet?
Más a fogyasztói kultúra, de azt gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy erre oda kell figyelni. Kérdés az, hogy meg tudjuk-e finanszírozni, és tudjuk-e menedzselni azt a kérdést, hogy nem egyszerre a GMO szója értékesítésével, hanem az állati termékeken keresztül próbáljunk meg piacokat szerezni. Ugye itt egyszer piaci pozíciófogásra van szükség, a másik oldalon meg azt meg kell finanszírozni, hogy én az idei évtől drágább szóját fogok vásárolni, mert a piac úgy néz ki, hogy a GMO-menteset magasan értékeli, ezzel az én költségeim emelkednek, viszont ezt nekem valahol érvényesíteni kell a piacon, mondjuk a marhahús, vagy a sertéshús, vagy a tej vonatkozásában, és azért ez nem egy fix lehetőség, ebben azért vannak buktatók, hogy nem mindenki mer ebbe belevágni, de legalábbis én azt gondolom, hogy nagyon sokan kivárásra játszanak, hogy valóban van ennek piaca, ez hosszú távon fennálló trend, amit figyelembe kell venni a jövőbeni gazdasági döntéseknél. Ha azt látják, hogy igen, akkor ezeket meg fogják tenni. De nekünk az tény és való, hogy ez a egyébként alaptörvényben rögzített kötelezettség, ez egyfajta lehetőség is.
Mennyire látják előre trendeket az agrárpiacon? Az Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alapító statútumában a szakértelem, a hozzáértés, az nagyon sokszor előfordul. Az egy előrelátást is feltételez.
Nyilván nincs a bölcsekköve a zsebünkben, és az elnök irodában sincsenek üveggömbök, amivel jól tudunk operálni. Természetesen oda kell figyelni. Igyekszünk nemzetközi kapcsolatainkat élénken tartani, odafigyelni arra, hogy az egyes piacokon mi történik. Igyekszünk a tagjainknak segíteni abban, hogy különböző rendezvényekre eljussanak, ahol az információkat közvetlenül be tudják szerezni. Különböző médiafelületeken igyekszünk magunk is kommunikálni. Az információ eljuttatása az a legfontosabb, amit most itt kiemelnék, és hogy kinek mi a fontos belőle, azt gondolom majd kiszűri, és hogyha ad segítséget, akkor ebben mi is nyilvánvalóan
partnerek leszünk. Van valami visszacsatolás, hogy mennyire használják azt a tudásbázist, amit a kamarán keresztül elérhetnek? Ha már a tagság kötelező?
Nagyon sokan használják, ugyanakkor most a kamarai infrastruktúra átalakításával, és különösen most a humán infrastruktúrára gondolok. Tehát a falugazdász hálózatot szeretnénk arra ösztökélni, abba az irányba mozdítani, hogy azokat is szólítsák meg, akik nem feltétlenül keresték eddig a segítséget.
Becsöngetnek?
Igen, ha úgy tetszik, becsöngetnek, megkeresik, és bejelentkeznek, hogy jó napot kívánok, én vagyok itt a térségben a falugazdász, miben tudok segíteni, mert egyébként ilyen és ilyen információk vannak nálam. Ha úgy gondolja, hogy önnek bármilyen típusú segítséggel rendelkezésére tudunk állni, akkor keressen bizalommal.
Még egy kérdés. Hallottam a hírt, hogy a rettentő mennyiségű védjegyet és címzést le akarják váltani egy államilag biztosított jegyre. Ezt mondta az agrárminiszter. Mikor lehet megcsinálni?
Hát remélem szerint
minél hamarabb. Tizenvalahány ezer van legmegdöbbentőbb adat, amit eddig olvastam.
Na a probléma az, kedves hallgatók, gondolják végül, hogy hány olyan mezőgazdasági termékekkel látható védjegyet tudnak beazonosítani, amihez bármilyen típusú pozitív asszociáció párosul.
Hitelesség.
Így van. Egyébként a felmérések szerint három olyan dolog van, ami a magyar fogyasztókat érdekli, amikor egy védjegyet és általában az élelmiszeripari terméket nézik. Egy, legyen magyar, kettő, legyen minőségi, és három, legyen mögött egy olyan állami ellenőrzési rendszer, amiben ő bízik. Ez azonban az, ami. Igen, tehát hogy valóban nem csak egy ráírt blabla, hanem a mögött valóban egy ellenőrzött struktúra van. Nagyon jó példák vannak. Itt van Ausztriában például az AMA, ami a Red Bull mellett a legismertebb védjegy. 98% az embereknek ismeri. De nyilván ehhez az kell, hogy erre helyezzük a hangsúlyt, és hogyha a fogyasztók ezt értik és elismerik, onnantól kezdve a termelőknek is, a feldolgozóiparnak is ez egy érték lesz, mert ha a fogyasztónak érték, akkor neki is az, és akkor elkezd abba az irányba lépkedni, hogy ő ezt a védjegyet feltehesse a saját termékére, és ez egyfajta komoly befolyásolás is lehet, hogy a hazai terméket fogyasszuk. Ausztriában például nem lehet ugyanabban a pultban értékesíteni amás és nem amás sertéshúst. Ez azt jelenti, hogy egyik bolt sem tart két húsos pultot. Az egyik boltban a osztrák, a másik boltban nem osztrák sertéshús lehet venni. Az osztrákok több mint 80%-ban hazai előállítású sertéshúst fogyasztanak.
Györfi Balázst, Fideszes országgyűlési képviselőt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották az Inforádió arénájában. A műsor elkészítésében Idisz László felelős szerkesztő kollégám vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.